Még csak most ébredezik a napelempiac, a 2022-es szabályozás miatt nem kaphatják meg a bekapcsolási engedélyt, akik nem figyelnek. A vállalati naperőműveknél kötelező, az úgynevezett kiegyenlítő energiaszabályozásnak nevezett kötelezettség betartása. A nagyobb méretű erőműveknél ez arra szolgál, hogy a rendszer irányító szükség esetén változtassa a naperőmű termelését. A Greenchio Hungary Kft. Kereskedelmi igazgatója azt mondta, megfelelő aggregátorcég megbízásával ebben nem lesz fennakadás, de a naperőmű beruházók és kivitelezők még nem feltétlenül foglalkoznak az új kritériumnak való megfeleléssel. Iványi Csabával Somodi Evelin beszélgetett.
Van ez az AFRR elnevezésű rövidítés, ami nélkül akár le is kapcsolhatják a naperőműveket végső esetben, de mielőtt ez megtörténik, pontosan mit jelent ez a rövidítés, mi ez a szabályozás, amiről itt szó van?
Igen, ez egy angol kifejezés, az Automatic Frequency Restoration Reserve-nek a rövidítése. És hát az egész szabályozásnak az az oka, hogy egyre több időjárás függő erőmű van ugye a hazánkban, és ezeknek a termelése nem egyenletes. Miközben a villamosenergia rendszerben a termelésnek és a fogyasztásnak minden pillanatban meg kell egyeznie, ami azt jelenti, hogy ha többlet termelés van a napsütéses órákban, akkor egész egyszerűen, ha a fogyasztás nem követi ezt le, akkor le kell állítani bizonyos erőműveket. És erre a problémára hozták létre ezt a szabályozást, amely során bizonyos megújuló termelőket adott esetben akár a termelését le is szabályozhatnák, ezzel biztosítva a hálózatnak a biztonságát.
Hogyan lehet ezt életbe léptetni, bekapcsolni? Mire van szükség itt a naperőműveknél konkrétan?
Igen, szerencsére azért nem kellett tartani, ez rosszabbul hangzik, mint ami, mert ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha egy új napelemes rendszert hiteleznek ki, és nagyon fontos, hogy egy adott méreten fölül, tehát azok a új napelemes rendszerek, akik középfeszültségen csatlakoznak, vagy kis feszültségen, háztartási méret felett, azoknak ki kell építeni ezt a megfelelőséget. És igazából ez a megfelelőség, ez csak egy olyan kommunikációs eszköz beépítése, amellyel biztosítani lehet, hogy adott esetben a szolgáltató leszabályozhatja a termelését bizonyos ellentételezésért cserébe. Ez az egyik lába. A másik lába pedig az, hogy kell találni egy olyan céget, egy úgynevezett aggregátort, aki ebben neki partner tud lenni.
Tehát akkor ez csak háztartási méret felett aktuális kérdés, vagy egy átlagos lakóháznál is felmerülhet már ez az AFRR szabályozás?
Nem, ez csak háztartási méret felett, ez nagyon fontos. Az új napelemes rendszerek, ezek főleg vállalati napelemes rendszerek, céges napelemes rendszerek esetében releváns ez a szabályozás jelenleg.
Ez a szabályozás, hogyha jól láttam, 2022 óta él, ahol mondjuk ez előtt épült ki a napelemes rendszer, ott automatikusan úgymond frissíthetik erre a rendszert, vagy erre kinek kell figyelnie, hogy ez megtörténjen és ne legyen fennakadás?
Igen, frissíthetik, és adott esetben elő is fogják írni, de ebben az esetben, akiknek már meglévő rendszer, ott ez kevésbé problémás. A legfontosabb azoknak, akik most terveznek napelemet telepíteni, hiszen innentől csak akkor kapják meg az engedélyt a napelemes rendszer beüzemelésére, hogyha a rendszer képes erre a funkcióra, mind ugye egyrészt hardveres oldalon, tehát képes szabályozni magát, másfelől megvan az a partner, az aggregátor cég, aki ebben neki partnere tud lenni, hiszen ugye nem közvetlen a Mavir szabályozza le a termelést, hanem az úgynevezett aggregátor cégek, akiknek különböző termelőegységek vannak a portfóliójában, legyen azok gázerőművek vagy megújuló erőművek, ők azok, akik adott esetben eldönthetik, hogy melyik rendszerhez, melyik termelőhöz nyúlnak. És itt egy nagyon fontos dolgot azért ki szeretnék emelni, hogy azért várakozásaink, illetve a piaci visszajelzések szerint, aggregátori visszajelzések szerint azért arra elég kicsi az esély, hogy egy saját célra termelő naperőművet, mondjuk egy gyár vagy egy áruház tetején leszabályozzon a aggregátor cég. Szóval ez leginkább azért nem őket fogja érinteni.
Érdemes olyan megbízatás mellett dönteni, ahol ez már kritériumként szerepel, vagy hogyan lehetnek biztosak abban a megrendelők, hogy ilyen szempontból rendben lesz a naperőművük kiépítése?
Igen, ez nagyon fontos. Itt igazából, vagy említettem, azért ettől nagyon tartani azért nem kell, leginkább csak odafigyelni, és ugye leginkább már kivitelezéskor tájékozódni kell az áramszolgáltatónál, hogy milyen előírások vannak, illetve mindenképpen egyeztetni kell a kivitelezővel, hogy ebben tudnak-e partnerek lenni, és tudnak-e segíteni, hogy erre így épüljön ki a rendszer, hogy az már képes legyen erre, illetve segítsenek találni egy megfelelő aggregátor partnert nekik, de ezt egyébként kisebb utánajárással, odafigyeléssel azért elég könnyen meg lehet ugorni.
az kizárható, hogy esetlegesen visszavonják az erőműnek az engedélyét?
Hogy visszavonják, az most még nem mondanám ezt biztosra, hiszen ennek a szabályozása is jelenleg formálóban van. Az egészen biztos, hogy az új erőművek esetében nem, valószínűleg nem kaphatják meg az engedélyt a termelésre, hogyha erre nem lesznek képesek ezek az újonnan létrehozott ilyen napelemes erőművek.
Milyen tapasztalataik vannak, mennyire ismert ez a kötelezettség a piacon, mennyire tudatosak ezzel kapcsolatban elsősorban az ügyfelek?
Igen, ez érdekes, hogy ugye, ahogy említette, hogy a szabályozás már elég régóta életben van, de az év első felében még az ügyfelek jelentős része erről nem tudott. Az utóbbi hónapokban kezdett el ez jobban elterjedni a köztudatba, illetve sok esetben akár riadalmat is kell tenni, hogy ez valami komoly kötelezettség, és azt veszük észre, hogy mostanában azért minden második, harmadik beruházó ezzel már valamilyen szinten tisztában van, és kéri a segítségünket, hogy ebben segítsünk neki, hogy teljesíteni tudja ezt a kötelezettséget, tehát a tudatosság nő, és mi azon vagyunk, hogy a tudatosság ezen a téren nőjön, és erre felkészüljenek azok a napelemes beruházások, ilyen irányba gondolkodnak.
Arról is írnak, hogy akár hónapokat is csúsznak egyes céges napelemes projektek idehaza. Ez mivel magyarázható?
Igen, ennek egyébként több oka is lehet, de ugye az egyik mindenképpen az, hogyha nem megfelelő kivitelezőt választanak a beruházók, sok esetben nem készítik őket föl időben arra, hogy még a kivitelezés megkezdése előtt kiválasszák azt az aggregátor céget, aki valójában segítségre tud lenni, hanem amikor elkészült a rendszer és utolsó pillanatban gondolnak erre és keresnek egy olyan vállalatot, akkor ez akár hónapokba is telhet, hiszen azért ez egy annyira új piac, és annyira sok aggregátor cég van, de nem az összes aggregátor cég tud valójában ebben partner lenni, tehát csak papíron aggregátor, valójában nem képesek erre a funkcióra, ezért ha erre nem gondolnak időben a beruházás elején vagy közepén, akkor valóban hónapokat csúszhat, de ahogy említettem, egy kis utánajárással áramszolgáltatónál érdeklődésnél, illetve a kivitelezőnél érdeklődésnél ezzel elébe lehet menni. Egy napelemes beruházás amúgy hónapokig tart, ötlettől kivitelezésig fél évig is, szóval van rá bőven ideje annak, aki éppen gondolkozik, és ezt kényelmesen meg lehet ugorni.
A Green Geo Hungary Kft. Kereskedelmi igazgatóját, Iványi Csabát hallották. Év végén nem csak a munkavállalóknak szánt meglepetés árával kell számolni a vállalatoknak, a karácsonyi ajándék ugyanis adóköteles. A csekély értékű céges ajándék után is érvényes a szabály, hívta fel a figyelmet a Niveus adótanácsadási üzletág vezetője. Az ajándékozás csak ritka esetekben tehető meg adómentesen, ezért fontos ismerni a szabályait az ajándékozott személyétől és az ajándék értékétől függően. Antretter Erzsébet azt mondta, a bor kivételes eset, aminél érvényesíthető a kedvezményes adózás, de ennek értéke és származása sem mindegy. Somodi Evelin interjúja.
Legkisebb, legegyszerűbb eset, amikor például a munkavállalóknak egy egyszerű jelképes ajándékot szeretne a munkáltató adni, van-e bármilyen adóvonzata annak, hogyha például egy palack bort szeretnének ajándékozni a munkavállalóknak, ilyenkor milyen adóvonzat merülhet fel?
A palackbor az pont egy különleges eset a személyi jövedelem adó szempontjából, ugyanis általánosságban így el lehet mondani, hogy bármilyen, aki nem csak munkáltató, hanem akár bármilyen kifizető által a magánszemélynek adott bármilyen vagyoni érték, az ugye közszabályként adóköteles a személyi jövedelem adóban. Viszont ugye ez alól meghatároz kivételeket a személyi jövedelem adó kérdés, vannak, amelyek kedvezőbb adózásnak, és vannak olyanok, amik pedig teljesen adómentesen adhatóak. És egyébként bizonyos borászati termékek azok pontosan adómentes kategóriába tudnak tartozni, tehát egyébként a palackbor az ilyen szempontból nagyon jó választás lehet, csak azt kell nagyon meggondolni, hogy pontosan milyen borászati termékről van szó, ugyanis 2023. november 16-a óta, tehát most már tavaly ilyenkor is volt ez a lehetőség, hogyha a juttatott termék az borászati üzemengedélyest a palackozott kisebb régben vásárolt, és oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott borászati termék, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék, és a juttató erről nyilvántartást vezet, és továbbá ezt vagy csekélyértékű ajándékként, vagy üzleti ajándékként, vagy reprezentáció keretében azért, tehát ugye a juttatás körülményei számítanak, de ha minden ilyen feltételnek megfelel a juttató, akkor gyakorlatilag adómentesen adhatja ezt a palackbort a magánszemélynek.
Meddig beszélünk egyébként csekélyértékű ajándékról?
A csekélyértékű ajándék az a minimálbér 10%-át jelenti, ami jelenleg egyébként 6680 forint, ami ugye változni fog 25-ben majd, de ugye most az idejelenik, hogy ezt ez még nem számít, tehát most még ez a 26680 forint a minimálbérnek a 10%-a, és ez igazért kicsikasható, és egyébként 2024-ben már ilyen cseszélyértéki ajándék évente 3 alkalom alakható a magánszemélynek, tehát hogyha valaki idén már adott bármilyen alkalomból ilyen ajándékot, meg kell nézni, hogy az év során hányszor adott, és ha még van erre lehetőség, hogy nem használta ki még a 3 alkalmat, akkor ez is egy jó lehetőség lehet, így is adható akkor ajándék. Ennek az adózás egyébként ez már nem adómentes kategória, hanem egyes meghatározott juttatásnak minősül, ami azt jelent, hogy a juttatott érték 1,18%-a az adóalap, és akkor erre kell a juttatónak megfizetni a 15%-ot személyi jövedelemadót és a 13%-ot szociális hozzájárulási adót.
Mi a helyzet olyankor, hogyha az ajándék értéke meghaladja ezt a 26.680 forintot, akkor már ajándéktárgyról beszélünk?
Nem, az azt jelenti, hogyha meghaladja ezt az értéket, akkor ha bármilyen juttatás, akkor innentől kezdve a felek közötti jogviszony alapján adózna alapból, viszont az ajándéktárgy az azért érdekes, mert van egy másik lehetőség a személyi jövedelemadó törvényben, hogyha bizonyos ajándékot, megfizetett körülmények fognak egyébként számítani, hogyha valamilyen szórakoztató rendezvény esemény keretében adja a juttató, akkor az szintén egyes meghatározott juttatásként adózhat, és itt nem a minimálbér 10%-a, hanem a 25%-a határ. Tehát itt egy nagyobb összeg, 66.700 forint értékig adható, de ez fontos, hogy megfelelő körülmények között, tehát túlnyomorért szórakoztatás, vendéglátás térű rendezvény keretében kell átadni, és ajándéktárgy, tehát itt nem lehet szolgáltatást egyéb termékeket vagy pénzt adni, hanem mondjuk kifejezetten ajándéktárgyak kell adni.
Van esetleg maximális összeg a munkáltatótól a munkavállalónak adott ajándékok tekintetében? Van egy ilyen végső összeg, ameddig terjedhet egy ajándék értéke?
Bármeddig terjedhet, igazság szerint az ajándék értéke, az csak hogy ezeket a határértékeket, amiket így említettem, meghaladja, akkor már egy az akarta jogviszony alapján adózik, tehát szerintem adó teherrel jár, mint a bér, ami azt jelenti, hogy kell ugye levonni belőle 15% személyi jövedelmadót és 18,5% társadalombiztosítási jövedelmadót, valamint van a 13%-os szoktó kötelezettség. De hogyha ugye egy ajándék tárgyról beszélünk, tehát ugye akkor nem vonható le például az SZIA vagy a TB-járulék. Erre az a szabály, hogyha mondjuk egy munkáltató, meg egy munkavállaló közötti jogviszonyról beszélünk, akkor a következő rendszeres havi juttatásokat, havi bérből például levonható ez a kötelezettség, tehát akkor gyakorlatilag a következő havi bérnél nem csak a normál járulékot meg esélyek mondja a munkáltató, hanem akkor ezt még azon felül, és hogyha egyébként olyan, hogy egy autót ajándék ez a munkáltató, akkor meg a munkavállalónak kell befizetnie ezt a TB-járulék, illetve személyével nem adó kötelezettséget.
Hogy egy kicsit a munkáltatóknak is kedvezzünk, melyik adózási szempont a legkedvezőbb számukra? Itt akár konkrét termék példákat is említhetünk, hogy mi utána legkedvezőbb az adózás, hogy látja?
Tehát mostani eszembe jutott be erről, hogy ugye említettük a barátszati termékeket, de ami még nagyon kedvező, hogy gyakorlatilag adómentes juttatás lehet, a különböző belépőjegyek, tehát hogyha például a munkáltató vagy sportrendezvényre, vagy bizonyos kulturális eseményekre, vagy most már 25-ben egyébként meg állapják ki belépőt is adni ebben a körben, hogyha ezekre az belépési lehetősége gyakorlatilag a munkáltató, akkor az adómentes kategóriánként a minimálbér összegéig, tehát itt akár tehát ugye azt fogok összörözni is, hogyha mondjuk van sportrendezményre szóló belépő, meg kulturális rendezvény, akkor az akár kétszer a minimálbér összege is lehet adómentes.
Általános forgalmi adó, ez milyen körben érvényes, mikor alkalmazandó?
Általánosabban azt kell tudni, hogy az akkor levonható, hogyha a vállalkozásnak a adókötelezett álkapitalos gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik. És alapvetően az ajándékozás az nem ilyen, tehát az általánosságban azt mondja az ÁFA törvény, hogy az ilyen az ajándékozáshoz kapcsolódó beszerzések, tehát mondjuk itt például a beszerzett ajándékoknak az ÁFA-ja az nem levonható, és emiatt gyakorlatilag van egy szabályzása, hogy ebben az esetben lenne a fizetési kötelezettség, de hogyha eleve tudjuk azt, hogy ajándékozási célú a beszerzés, akkor eleve nem lehet levonni az áfát, és akkor az átadáskor nem is keletkezik a fizetési kötelezettség. Viszont, hogyha azt mondja egy munkáltató, hogy beszerzett bármi korábban, nem tudta, hogy az ajándékozási cél az fogja ezt felhasználni, de a későbbiekben úgy időnk, akkor valószínűleg a beszerzéskor levonta az áfát, akkor ez így rendben is van, viszont akkor, amikor az ajándékot átadja, akkor át a fizetési kötelezettsége keletkezik. Ez alól a kivétel kisértékű termékek jelentenek, ami 5000 forint értéket jelent, tehát hogyha 5000 forint értékű az az átadott értek alatt, az az átadott termék, akkor nem keletkezik át a fizetési kötelezettség.
Antreter Erzsébetet hallották, a Niveus adótanácsadási üzletág vezetőjét. 8:57 perc van, 3 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.